játszott meg, hogy jó az Isten. Vagyunk alkotási, mi vagyunk alkotási, az jó, ha én, az Úr, a mi fájszkorunk, most fújjunk jól az idő, az jó színeli ágon, szolgáljunk neki vígan, az Úrnak szolgáljunk vígan, az az a jó kének szóval.
Szedjünk el imádságra. Hálás a szívünk, Urunk Istenünk, ezekért a napokért, amelyeket itt tölthetünk. Köszönjük neked, hogy körbevesznek itt bennünket a fák, hogy hallhatjuk a madarak csicsergését, énekét. Köszönjük neked, hogy tegnap a túrán is rácsodálkozhattunk a természet szépségére. Azért is hálát adunk neked, hogy épségben visszaérkezhettünk. Köszönjük az éjszakai pihenést. Köszönjük azt, hogy ha kevés is volt, de tőled kérhetünk erőt a mai naphoz is, a figyeléshez is, hogy fáradtság, álmosság ellenére is meghallhassuk, a szívünkbe fogadhassuk üzenetedet. Így imádkozunk azért, hogy áld meg most ezt a délelőttünket, áld meg mostani együttlétünket is, és majd a csoportos beszélgetéseket is. Köszönjük, hogy kész vagy tanítani és formálni bennünket. Olyan jó lenne, hogyha bennünk is ott lenne a készség és a vágy, és így innánk valóban a te szavadat, amely életet újító, életet tisztító szó. Jézus Krisztusért kérünk, könyörülj meg rajtunk, és szent lelked által légy velünk. Ámen. Isten igéjét most János evangéliumából olvasom a mai témánkhoz, amely a megismerés, megértés. János evangélium a 4. fejezetéből hallhatunk egy történetet, Jézus Krisztusnak a találkozását a samáriai asszonnyal. Így hangzik ez a történet. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kész inni, mikor én samáriai vagyok, mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély. Honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. A történet még folytatódik, sokan biztos, hogy ismerjük is, és tudjuk, hogy mi a vége a történetnek, hogy ennek a városnak a lakói kimennek Jézus Krisztushoz, és amikor őt magát is hallják már, és nem csak ennek az asszonynak a szavait, amelyekkel lelkendezik tulajdonképpen arról, hogy kivel is találkozott ő, akkor ők is elfogadják Jézus Krisztust, tehát hisznek Jézus Krisztusban. Azért olvastam ezt a történetet ehhez a mai témánkhoz, mert nagyon jól szemlélteti azt, hogy milyenek is vagyunk mi igazából emberek. Egyrészt ott van bennünk a megismerés vágya. Tehát, hogy azért szeretném tudni, hogy azok az emberek, akik körülöttem élnek, akikkel én találkozom, milyenek is, kik is ők valójában. Jobban megismerni őket. Ugyanakkor az az erő is had bennünk, hogy mégiscsak jó dolog úgy elrejtőzni, élni a magam kis életét, és ebbe azért olyan nagyon ne tekintsen bele más. Legyen meg az én kis magánéletem, a kis magánszféránk, ahogy szoktuk mondani, és hát ne kíváncsoskodjanak a körülöttünk lévők, ne kutakodjanak, ne akarjanak rólunk olyan nagyon sok mindent megtudni. Tehát tulajdonképpen ez a két ellentétes erő dolgozik igazából bennünk emberekben. És hogy hogyan figyelhető meg ez itt ebben a történetben? Amely azért egy kicsit más, azt szeretném előre bocsátani, hiszen itt a samáriai asszony, tehát egy ember találkozik Jézus Krisztussal, aki azért egy kicsit több, mint mi vagyunk, hiszen bár emberi testben volt ott, és nyilván ez a samáriai asszony, amikor meglátta őt és elkezdett vele beszélni, akkor egyszerűen még csak egy embernek gondolta őt, tehát úgy indult ez a találkozás, mint két más embernek a találkozása, de hát azért azt tudjuk, hogy ahol Jézus Krisztussal találkoztak emberek, ott általában sokkal több történt, mint amikor csak két, mondjam így, hogy szimpla vagy egyszerű ember találkozik és beszélget együtt. Azért azt az, mégis megfigyelhetjük, hogy ez az asszony hogyan reagál Jézus Krisztusnak a szavaira. Elkezdenek tehát beszélgetni. Elcsodálkozik azon az asszony, hogy ez a férfi megszólítja őt. Nyilván ehhez ismernünk, tudnunk kell azt, mert akkor értjük meg igazán, hogy miért is volt ez különleges, hogyha annak a kornak a viszonyait, hogy férfiak és nők azért akkor nem álltak csak úgy le az utcán, vagy bárhol egymással beszélgetni. Ezért is elcsodálkozik ez az asszony, hogy megszólította őt Jézus. És amikor elkezdtek beszélgetni, biztos, hogy ebben az asszonyban is ott volt a vágy, hogy megismerni egy kicsit jobban, ki is lehet ez az ember. Annál is inkább, mert ahogyan viselkedik, az már eleve feltűnő. Ki lehet vajon ő? Ugyanakkor azt is megfigyelhetjük, hogy ahogy a beszélgetés egyre kezd elmélyülni, úgy húzódik visszafelé és zárkózik be ez az asszony. És amikor már egészen odáig jutnak a beszélgetésben, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy hívd ide a férjedet, és aztán ott folytatódik, és kiderül, hogy már 5 férje volt, és ez a mostani nem is férje már, ezzel már csak úgy együtt élnek, akkor emlékezzünk vissza, hogy hogyan folytatódik a történet, ez az asszony hirtelen elkezd egészen másról beszélni. Tehát itt jött el az a pillanat, amikor az asszony azt érezte, hogy na jó, de azért most már ne kelljen nekem annyira feltárnom azt, hogy ki is vagyok én, és milyen az én életem, és mi történt velem eddig. És akkor gyorsan felteszi a kérdést, hogy hol is kell Istent imádni. Mert ez egy olyan jó kérdés volt akkor, hogy ez erről jól el lehet vitatkozni, hogy mi itt imádjuk a hegyen, ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell imádni, hát akkor beszélgessünk inkább erről, mert ez számomra sokkal egyszerűbb és sokkal kényelmesebb. Hát valahogy így működünk igazából, azért egymás között is, pedig hát az kiderül, hogy ahhoz, hogy igazán megismerhessük egymást, és valakivel kapcsolatba kerülhessünk, ahhoz azért szükséges az, hogy az emberben ott legyen az a készség, hogy igenis meg akarok nyílni. Most nyilván ez nem azt jelenti, hogy mindent elmondok magamról a másiknak, és bárkinek mindent kiteregetek. De egyfajta megnyilásra szükség van. Ahhoz, hogy igazán megismerjük egymást, az is kiderül ebből a történetből is, meg tudjuk a tapasztalatból is, hogy egyáltalán szükség van a kommunikációra, tehát arra, hogy elkezdjünk beszélgetni, hiszen beszélgetés nélkül nincs kapcsolat. És ha egy picit előre tekintünk, és majd a csoportos beszélgetésekben lehet, hogy ez is előjön, hogy például a házasságokban ez hogyan működik, vagy nem működik. Tudjuk azt, hogy azért ott is ahhoz, hogy a házasság, az a kapcsolat igazán tartalmas, gazdag legyen, ahhoz elmélyült beszélgetésekre van szükség. Tehát nem csak arra a tulajdonképpen felszínességre, hogy megbeszéljük a napi tennivalókat és a napi dolgokat, hanem azért egy kicsit erről, vagy ennél többről is tudjunk igazán beszélgetni. Fontos tehát a kommunikáció, és hogyha tovább gondolkozunk ezen, hogy mit is jelent az, hogy megismerni a másikat, vagy hogy egyáltalán hogyan lehet tényleg közel kerülni egymáshoz, akkor ott, ahogyan már a történettel kapcsolatban jeleztem is, szükséges az, hogy merjek megnyílni a másik előtt. Mert azért ennek van egy bizonyos folyamata. Ha szeretném megérteni a másik embert, akkor tulajdonképpen annak is tudnia kell egy kicsit megnyílni előttem. És hát ez nyilván oda-vissza működik. Viszont, és ez a folyamat következő foka, hogy azért ahhoz, hogy meg tudjak nyílni, vagy ez a másik előttem meg tudjon nyílni, ahhoz bizalmat kell tudnia szavazni. Tehát annak a másiknak nekem, és fordítva is igaz. Bizalmat viszont leginkább annak tudunk adni, akit azért valamennyire már ismerünk. És ez a harmadik része, és a negyedik pedig ebben a folyamatban, ahhoz, hogy bizalmat tudjunk szavazni, illetve hogy ez a másik bízni tudjon bennünk, ahhoz azért meg kell mutatnunk azt, hogy kik is vagyunk valójában. Tehát az olyan embernek, akiről azért többé-kevésbé kiderül, hogy állarcot visel, és egyszer így nyilatkozik, ha máskor mással beszél, akkor úgy nyilatkozik, lehet, hogy ugyanarról a dologról. Tehát akiről nem igazán tudjuk, hogy most valójában bizonyos dolgokról mi a véleménye, hogy igazából ki is ő, annak azt gondolom elég nehéz bizalmat szavazni. Tehát a lényeg valahol itt az, hogy tudnunk kell önmagunkat adni, vagy inkább úgy fogalmaznénk, hogy merni kell, mernünk kell önmagunkat adnunk. És így kerülhetünk aztán igazán annyira közel egymáshoz, hogy tudjuk megérteni is valamilyen szinten azt a másikat. Ez persze azért szokott nehezen működni, mert azt mindegyikünk érzi, hogy ha talán csak egy picit is megnyílek a másik előtt, akkor bizonyos szinten már sebezhetővé válok. És ez az, amit talán legkevésbé merünk felvállalni. Viszont ahhoz, hogy én meg tudjam érteni a másikat, hogy igazi kapcsolat alakuljon ki közöttünk, mégis szükség van erre. Mert hogy a megismerésnek a másik része az a bizonyos empátia, amit én már itt emlegettem a héten, vagyis az, hogy bele tudom élni magam a másik embernek a helyzetébe, a másik embernek a gondolatmenetébe, érzéseibe, illetve hát abban, hogy most ezt a konkrét helyzetet ő hogyan éli meg. És ez az, amit Jézus Krisztusnál nagyon jól megfigyelhetünk, és éppen ezért tőle meg is tanulhatjuk, hiszen ő igazán át tudta érezni mindazoknak a helyzetét, akikkel ő találkozott, és akikkel ő kapcsolatba került. Ezek után még, és ezt megint csak pontokba szedve, gondoljuk egy picit végig azt, hogy mi is lehet az, hogy egyáltalán merjünk megnyílni egymás előtt, ennek az akadályai, és így módon eljuthassunk odáig, hogy a másikat valóban megérthessük. Tehát azt is mondhatnám, hogy a megértés akadályai, illetve a nem megfelelő kommunikációnak az okai mik lehetnek. Az első itt, amiről mindenképpen beszélni kell, úgy is lehetne mondani, hogy szégyenlősség, egyfajta szégyenlősség, vagy zárkózottság. Tehát ez az, amikor nem merjük magunkat igazán beleadni a kapcsolatokba. És most itt Bonhoeffertől, akiről talán többen is tudjuk, hogy teológus volt, ráadásul mártír teológus, tehát aki annak idején Németországban az életét is odaadta tulajdonképpen, mert kiállt az elvei mellett a nagyon kritikus pillanatokban is. Ő beszélt arról, hogy milyen különös, hogy Isten előtt tulajdonképpen még talán inkább meg tudunk nyílni, mint egymás előtt, és amikor ő a megnyílásra gondolt, akkor arról is beszélt, illetve arra is gondolt, hogy egyáltalán a gyengeségeinkről is, vagy a mulasztásainkról is, vétkeinkről is merjünk beszélni, vagy merjük felvállalni a másik előtt. Lehet, hogy Istennek még elmondjuk imádságban, megvalljuk neki, amikor felismerjük, hogy valamivel megbántottuk őt, de azt, amit pedig ugye az Új Szövetségben olvashatunk, hogy gyakoroljuk egymás előtt is, tehát, hogy jó dolog az, ha van nekem legalább egy olyan lelki testvérem, aki előtt merek beszélni a saját hitharcaimról, a saját küzdelmeimről, gyengeségeimről is. Ez minthogyha nem annyira működne. Nem annyira működne az, hogy a gyülekezetben tényleg így merjük adni saját magunkat ezekkel együtt. Hogy még így énekelni csak-csak tudunk együtt, imádkozni is tudunk azért hálát adni és magasztalni, meg sok minden más tudunk mi még együtt csinálni a gyülekezetben, de amikor arról van szó, hogy bűnvallás, akkor az nem nagyon megy. És azt is hozzáteszi Bonhoeffer, hogy pedig, hogyha erre készek lennénk a gyülekezetben, akkor ott következhetne be ébredés. Igazán. Elgondolkoztató, azt hiszem, mindez, amit Bonhoeffer így ezzel kapcsolatban elmond. A következő, ami a megértés, illetve a nem megfelelő kommunikáció oka lehet, az a kommunikációra, tehát a beszélgetésre fordítható idő vagy lehetőség hiánya. Ez azért izgalmas kérdés, mert mi tényleg sokszor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy nincs idő. Nincs idő arra se, hogy megálljunk a másikkal pár szót váltani. Nincs idő arra, hogy igazán baráti vagy egyéb kapcsolatainkat ápoljuk, és lehetne tovább folytatni a sort. Nincs idő a gyülekezetben sem eljönni közösségi alkalmakra, mondjuk az istentiszteleten kívül más jellegű, olyan jellegű alkalmakra, ahol jobban megismerhetnénk egymást. Az is olyan érdekes tapasztalat, hogy ha megfigyeljük a gyülekezeteket, és a gyülekezeteken belül azokat a rétegeket, ugye két réteg figyelhető meg igazából ilyen szempontból, hogy istentiszteletek vagy gyülekezeti alkalmak után mennyire sietnek haza, vagy nem sietnek haza. Ezt a saját gyülekezetünkről is tudjuk, hogy vannak, akik alig várják, hogy felállhassanak, szinte bennünket, lelkészeket megelőzve kirohannak a templomból és mennek haza. És van az a másik réteg, akik azért istentisztelet után még ott maradnak, és szót váltanak, beszélgetnek ezzel, azzal, egymással. És a tapasztalat, a megfigyelés az, hogy akik ott maradnak, általában ők azok, akik szolgálatot is vállalnak, és ők azok, akiknek a keresztény élete igazán gyümölcsöző, vagy inkább gyümölcsöző, mint azoké, akik a perifériára kerülnek tulajdonképpen azzal, hogy ők hazarohannak, és így módon saját maguknak sem adnak lehetőséget arra, hogy a többieket megismerhessék, és a többieknek sem arra, hogy velük kapcsolatba kerülhessenek. ez is elgondolkoztató megfigyelés. A következő, ami a megértésnek akadálya lehet, az a másik megtévesztésére, becsapására irányuló igyekezet. És ezt már érintettem igazából azzal, amikor azt mondtam, hogy ha álarcot viselünk, akkor elég nehezen megy igazi kapcsolatnak a létrehozása. Ennél már csak az a súlyosabb, hogyha valaki saját magát is el tudja hitetni, nem csak a másikat, tehát saját magát is becsapja. De erről most igazából én többet nem is szeretnék beszélni, hanem inkább a következőről, ami a felszínesség. A felszínességgel az a különösen nagy probléma, hogy ennek a terméke lehet a pletyka, ami rettenetesen romboló lehet, és amit én azt gondolom, hogy a gyülekezetben is bizonyos szinten tapasztalunk, hogy amikor tényleg nincs valaki igazán benne a közösségben, de hall valamit, és akkor azt továbbadja, és akkor elferdítve mennek a dolgok, és adott esetben a városba is kikerülnek, és úgy kerülnek ki, hogy annak talán már a fele sem igaz. És az egész gyülekezetnek kárára van a dolog. A következő pont, és ezeket már tényleg csak röviden említeném, elfogultság, előítéletek. Azt hiszem tudjuk, hogy mit kell ezzel alatt érteni, vagy az elhamarkodott ítéletek, az érzéketlenség, az empátia hiánya, a hallgatásra való képtelenség, hiszen a kapcsolatok ápolásának fontos része az is, hogy hallgatni is tudjak. A beszélgetés is, tehát hogy meg tudjam magam osztani igazából a gondolataimat, az érzelmeimet a másikkal, de az is, hogy tudjak hallgatni, tudjak oda hallgatni igazán a másikra, amikor ő beszél. Legyen elég türelmem ehhez. És ne az legyen, hogy két mondat után már arról beszélek, hogy nekem hol fáj, és nekem mi fáj, és az én családomban milyen szörnyű dolgok történnek, és belefolytam a másikba a szót. És hát a utolsóként pedig azt szeretném mondani, hogy a szükséges hajlandóság hiánya. Tehát amikor a hajlandóság sincs ott bennem, hogy szeretnék úgy igazán kapcsolatba kerülni emberekkel, és szeretnék közösségben lenni, és szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy ez a közösség tényleg gazdagodhasson, hogy valóban élő közösség lehessen. Jó lenne ezekről a pontokról a csoportos beszélgetésekben majd úgy egy kicsit részletesebben is beszélgetni, és hát gondolom, hogy azért úgy a saját kis közösségünkkel, gyülekezetünkkel kapcsolatos dolgok is előjöhetnek, és én nagyon remélem, hogy mindez szolgálja azt, hogy valóban jó közösségé formálódhasson a gyülekezetünk is. Kívánok így áldott beszélgetést, és áldott délelőttöt mindenkinek. Most énekeljünk még valamit, jó? És akkor utána elmegyünk beszélgetni.